Cika műsor szerkesztője, Domán Vivien. Most elhangzott adásunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A háború két legveszélyesebb hónapja előtt állunk, jelentette ki a Védelmi Bizottság ülését követően Orbán Viktor. A miniszterelnök közösségi oldalán arról beszélt, meghallgatta a jelentést, amely szerint bajós jelek érkeztek. A kormányfő felidézte, Donald Trump győzelme elérhető távolságba hozta a tűzszünetet, de két hónapig még a háborúpárti kormány van hatalmon az Egyesült Államokban. Mint rávilágított, az ukránok tegnap nagy hatótávolságú rakétákkal lőttek orosz területeket, Moszkva pedig válaszképpen egy szigorúbb nukleáris doktrínát fogadott el. Orbán Viktor kijelentette, sosem volt még ilyen nagy az eszkaláció, a háború kiterjedésének veszélye, mint most. A következő hetekben, hónapokban Magyarország minden tudására, eszközére, minden diplomáciai tapasztalatára szükség lesz ahhoz, hogy ebből a háborúból továbbra is kimaradjunk, mondta miniszterelnök. Az ukrán hadseregnek az oroszországi Brianszki régióra mért csapása az Egyesült Államok részétele nélkül nem valósulhatott volna meg, jelentette ki az orosz külügyminiszter Rio de Janeiroban a G20 csúcson tartott tájékoztatóján. Szergej Lavrov reményét fejezte ki továbbá, hogy a nyugat teljes egészében elolvassa Oroszország aktualizált nukleáris doktrináját. Mint mondta, Moszkva ennek megfelelően reagál az amerikaiaknak az orosz terület belsejébe mérendő csapásai ügyében hozott döntésére. Az USA ideglenesen bezárja kijevi nagykövetségét. Erre azután kerül sor, hogy konkrét információkat kaptak egy jelentős légitámadásról, ami Ukrajnát érheti hamarosan. Tiltakoznak az oktatási törvény tervezett módosítás ellen a kárpátaljai magyar szervezetek. Közleményük szerint a módosítás elfogadása esetén az oktatási intézményekben a nemzeti kisebbségek nyelvét kizárólag a tanórákon lehetne használni Ukrajnában. David Pressman bejelentette lemondását, az amerikai nagykövet hivatala erről mai hírlevelében is beszámolt. A hagyomány szerint az új elnök beiktatás előtt ilyenkor a nagykövet benyújtja a lemondását, és az új érkezéséig a hivatal második embere, az ügyvívő vezeti a kőképviseletet. Donald Trump földcsuszamlásszerű győzelmét követően három lehetséges jelölt lehet utód, akit már Trump nevez ki, Nancy Brinker, David Kornstein és Brian Leib, közülük ketten már korábban voltak amerikai nagykövetek nálunk. Donald Trump régi új elnök januári beiktatásával ismét új dimenzióban, egyféle aranykorba léphetnek a magyar-amerikai kapcsolatok az utóbbi évek ellenséges viszonyát, a mostani mélypontot követően, közölte a külgazdasági és külügyminiszter az Amerikai Kereskedelmi Kamara üzleti fórumán. Szijjártó Péter kiemelte, az ukrajnai háború okozta gazdasági nehézségeket is, sérelmezte, hogy ennek nyomán összeomlott a fejlett nyugati technológia és az olcsó keleti energia kombinációjára épülő korábbi gazdasági növekedési modell, és nem is lépett semmi a helyére. A gazdaság és az oktatás területeinek széles körét érintő 7 stratégiai megállapodást írt alá Magyarország és Kazahsztán, ezek bővítik a két ország közötti együttműködést, jelentette be a pénzügyminiszter Budapesten a magyar-kazah üzleti kerekasztalt követően. Varga Mihály hozzátette, a stratégiai együttműködések kiterjednek a tudomány, a gazdaság, az energetika, a digitalizáció és a mezőgazdaság területére, továbbá az oktatásra. 2010 és 23 között az export másfélszeresére, a kétoldalú áruforgalom 2,5-szeresére növekedett. A tárcavezető reményét fejezte ki, hogy Kasim Zsomar Tokajev kazak elnök mostani látogatása újabb lökést adhat a két ország együttműködésének. A haltermelők az idei karácsonyi szezonra sem terveznek áremelést, amennyiben a kereskedelmi láncok is a tavalyi árréseket alkalmazzák, a családok a tavalyi áron juthatnak majd hozzá az ünnepi halhoz, közölt az agroinform.hu. A portál közleményében kiemelte, az egyfőre jutó halfogyasztás nemzetközi összehasonlításban továbbra is igen alacsony, 6,5-7 kg, szemben az Európai Unió évi 22 kilós átlagával. Már több mint 50 ezeren írták alá az agrárpetíciót, közölte a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége a Facebook oldalán. Emlékeztettek, az Európai Bizottság arra készül, hogy elvegye a terület alapú támogatásokat a gazdáktól, és kétes import élelmiszerekkel árassza el az európai piacot. Aláírni az agrárpetíció.hu oldalon lehet. Ezrek tüntettek Londonban a mezőgazdasági vállalkozásokra kivetett örökösödési adó ellen. A Scotland Yard becslése szerint több mint 10 000 vettek részt a kormányzati negyedben szervezett demonstráción. Több helyi agrárvállalkozói szövetség felvetette annak lehetőségét, hogyha a kormány nem vonja vissza az intézkedést, a gazdálkodók termékeik visszatartásával országos kiterjedésű, mesterséges élelmiszer hiányt okozhatnak. Végül az időjárásról. Holnap változóan felhős lesz az ég, de láthatjuk majd a napot. Sokfelé felerősödik a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban -5 és -3, napközben aztán +4-5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A színésznek az a dolga, hogy a nézőt gazdagítsa. Vaja Nagy Mari, a Nemzeti Színésznője a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy elesett cigánylány reményt adó történetéről és egy drogfüggő környezetének küzdelmeiről. Megtudhatjuk, mikor pipálhatjuk ki a kamaszkor kihívásait. Szó esik a gyerekkori bepisilés okairól, a család képernyő idejének csökkentéséről és a párkapcsolati közelségről, távolságról. Keresse a novemberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Értékadó. Magazinműsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő oktatási nevelési intézmények lelkipásztorai, pedagógusai számára tartott tanévnyitó ünnepségen főtisztelendő Varga László kanonok, a Váci Székesegyház karnagya, a Váci Egyházmegye zenei igazgatója tartott előadást. Műsorunkban ezt adjuk közre. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hazajöttem, érsekatya, kedves jó testvérek, kedves pedagógus kollégák! Egerbe én mindig hazajövök, hiszen itt kezdtem pedagógiai munkámat is, kispapi éveimmel együtt, mivel az Egri szemináriumban már első éves koromtól kantusz magiszterként a kispapok énekkarát tanítottam heti 2 órában, illetve minden vasárnap itt a káptalani misén vezényeltem a kórust, hol a szentélyben, hol pedig fönt a karzaton. Megköszönöm érsek úr megtisztelő meghívását, megrendülve és meghatódva állok itt, hiszen az emlékek átsuhannak, és mindenek előtt hadd említsem azt, hogy azt a lelki és szakmai muníciót, amit én itt Egerben kaptam, az felbecsülhetetlen számomra, és egész életem során ezt mindig kamatoztatni tudtam. 46 éve vagyok pedagógus, azóta folyamatosan pedagógiai munkát végzek, talán ez jogosít föl arra, hogy szóljak hozzátok, kedves kollégák. Nem sok újat fogok mondani, hiszen sok mindent már eleve úgy is tudtok és gyakoroltok, azonban van néhány ötletem is, illetve sok mindent érdemes újra és újra tudatosítanunk, elmélyítenünk önmagunkban. Olyan pünkösdi a levegő. Szinte azt várom, hogy a lángnyelvek fölgyulladjanak a fejeitek fölött. Mert a Szentlélek erejében vagyunk itt, ezen a Veni Sanctén, és úgy gondolom, hogy talán ezek a lángnyelvek a szívetekben már föl is lobbantak. Hát mi az, ami közös bennünk? Bennem, bennetek, mindnyájunkban, akik vállaljuk ezt a hivatást. Először is az, hogy a pedagógiai munka számunkra nem csupán egy szakma. Természetesen szakmai oldala is van, és ez igen-igen fontos. Azonban számunkra a pedagógiai munka szent. Mégpedig azért, mert a hivatásunk ez. És azért, mert azt is tudjuk, hogy a katolikus iskolában, az egyházi iskolában nem csak oktatás folyik, hanem a hitéleti nevelés eszköze ez. Tehát közös a küldetésünk, és azt is szeretném megkockáztatni, bár igen-igen súlyos a kifejezés, hogy misszionáriusok vagyunk. Missziót végzünk. Olyan területre és olyan személyekhez eljutunk, a hangunk, a szívünk, általunk az információ által az Isten kegyelme és üzenete, akikhez a korábbi évtizedekben valószínűleg nem juthattunk volna el, és nem juthatott volna mindez el. Hívogatunk, akit csak lehet, az Isten szeretetére, az ő megismerésére, a vele való személyes kapcsolatra, venite, adorémus, dominum. Az aranybetűk ragyognak az egri bazilika homlokzatán, jöjjetek, imádjuk az Urat. Úgy gondolom, hogy most megerősödünk. A nyári szünet után új lelkesedést sugárzunk, egymás láttán is a közösség erejében és a Szentlélek egyesítő erejében itt az egri bazilikában. Először is gondoljuk meg, bár sokszor beszélünk erről, hogy vajon mi is a katolikus iskola célja, szerepe és feladata. Miért nem jó az, hogy elégedjünk meg az állami iskolákkal, miért szükséges az, hogy legyenek katolikus iskolák, egyházi iskolák, és mi a jelentősége a mi odaadott életünknek. Az egyházért és a hazáért dolgozunk. Először is azt kell tudatosítanunk, hogy nagyszerű lehetőség a számunkra, hogy egyáltalán hozzáférhetünk a gyerekek intellektusához, és szívéhez, lelkéhez. Hozzáférhetünk. Hosszú lenne ecsetelni, hogy a régi kántor tanítók nem járhattak többé templomba. Csak egy tőmondatban jegyzem meg, hogy Mindszentit főként azért kínozták, gyötörték, mert nem volt hajlandó aláírni többek között a katolikus iskolák államosítását. Azt akarták elérni, hogy az egyház ne férjen hozzá a gyermekekhez, a gyermekek intellektusához és szívéhez, lelkéhez. Tudatosítsuk tehát ezt, hogy micsoda nagy lehetőség, micsoda nagy öröm számunkra. És szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak a gyermekkel, hanem a szüleikkel is kapcsolatba kerülünk. Ne csak a szülői értekezletekre gondoljatok, hanem a közös szentmisékre, vagy amikor egy kirándulásnak a megszervezésén fáradozunk, és azzal a fiatal szülő generációval, 20 évesek, 30 évesek, 40 éves generáció, akik után és a velük való kapcsolat után azelőtt csak áhítoztunk, vágyakoztunk, de jó lenne hozzájuk szólni. Ez az egyik gondolat. Aztán a másik, és ez már még mélyebb, hogy kiválasztottak vagyunk, meghívottak. Függetlenül attól, hogy éppen milyen tantárgyat tanítunk, sőt, halkan, nagy szeretettel és diszkrécióval megkockáztatom azt is, hogy a Jóistennel való kapcsolatunk terén mennyire intenzív a fokozat, mennyire ismerjük, mennyire szeretjük, mennyire vagyunk vallásosak, mennyire vagyunk elköteleződve. Hol tartunk ebben? Mindettől függetlenül az Isten mindnyájunkat kiválasztott, mindnyájunkat személy szerint meghívott, és ezáltal a munkatársai vagyunk. Gondolj bele, hogy küld engem másokhoz, hogy mentsem, aki menthető. Mindnyájan megteszitek jó lelkiismerettel azt, ami tőletek telik, mégpedig az Isten országáért. A kulcs pedig, jól tudjuk, az őszinteségetek, a hitelességetek, és hálát adunk ezért most is, és a Szentlélek alkotó, megerősítő és lelkesítő erejét kérjük. A katolikus iskola elsődleges célja és célkitűzése tehát, hogy a diákjaink megismerjék és megszeressék az Istent. Ezáltal üdvözüljenek, vagyis földi életük után az örök életre, a mennyországba jussanak. 6 éves kortól egészen az egyetemista időszak végezetéig elvezetjük őket a keresztény életre, a krisztusi életformára. Ez a cél. Természetesen átadjuk az információkat is professzionális módon, de közben odaajándékozzuk önmagunkat, időnket, türelmünket, tudásunkat, szívünket, lelkünket, és nem elsősorban bármiféle földi dicséretért vagy jutalom reményében, hanem az Istentől ígért jutalom, az örök boldogság reményében tesszük ezt.
A katolikus iskoláink missziós területek, fogalmazott főtisztelendő Varga László kanonok, a Váci Székesegyház karnagya, a Váci Egyházmegye zeneigazgatója előadásában.
Gondolkodjunk azon is, hogy a katolikus iskoláink többnyire missziós területek. Ez a második. Missziós területek. Mondhatnám úgy is, hogy missziós lehetőségek. Találkoztam ilyen és olyan véleményekkel is, vannak, akik bánkódnak ezen, vannak, akik sopánkodnak ezen, hogy most miért nem vallásos mindenki, aki a mi iskolánkba jár, miért nem hívő mindenki, aki a mi iskolánkba jár, akár diák, akár tanár. Pedig most tudatosítsuk magunkban azt, hogy ez egyáltalán nem baj, sőt. Nem baj, mert éppen ez benne a lehetőség, ahogy az előbb is utaltam már erre. Hogyha valaki missziós lelkületet érez magában, akkor nem kell Pápua Új-Guineába utazni a misszióba, hogy az örömhírt, az evangéliumot hirdesse, hanem elég, hogyha bemegyünk a saját iskolánkba. Én is így vagyok ezzel. Mindenféle tolakodás nélkül kapcsolatba kerülhetünk tehát azokkal is, akik még nem ismerik az Istent, de általunk esélyt kaphatnak, ha hitelesek vagyunk. Megosszuk az örömünket, tehát nem bánkódunk, sőt örülünk, hogy az iskolánk a misszió lehetőségét adja. A harmadik gondolat, hogy az oktatás és nevelés az egyházban mindig szorosan összetartozott. Természetesen megfogalmazunk nagyszerű oktatási és nevelési célokat. Ezt le is kell írni, be is kell adni. Sokat gondolkodunk ezen, hogy hogy tudnánk ezt a lehető legnagyszerűbb módon megfogalmazni és megvalósítani. Az oktatás és a nevelés az egyház gyakorlatában mindig összetartozott. Sőt, mondhatom azt, hogy az oktatás a nevelésnek az eszköze. Hogyha a krisztusi életre mi nem akarnánk nevelni a diákjainkat, akkor nyugodtan rábízhatnánk az államra is minden iskolánkat. De nekünk főleg ez a célunk, és miközben matematikát, földrajzot, történelmet, sorolhatnám tovább az összes tantárgyat, oktatunk, közben a gondolatunk, a vágyunk és a szándékunk mindig az, hogy a gyermekeket közben a keresztény életre, a Krisztus életformára neveljük. Metakommunikáció. Az információ fölött áll. Nem az számít elsősorban, hogy mit mondunk, persze az is számít, és nagyon fontos. De hogy mondjuk, és főleg amikor a természettudományokkal összefüggésben akár vallási kérdés is fölmerül, vagy Isten jelenléte, Isten közelsége, Isten létezése szóba kerül, akkor nem mindegy, hogy a mi rezzenésünkben mit vesz észre az a kisgyermek, vagy nagygyermek, vagy éppen felnőtt. A hangunk rezzenésében, a szemünk villanásában, vagy az arckifejezésünkben, a metakommunikációban benne van, amit mi érzünk, élünk, vallunk, hirdetünk, amire az életünket tettük, amiért dolgozunk, a vágyunk, az Isten iránti szeretetünk, akihez másokat is el akarunk vezetni. Csak egy példát hadd mondjak, amikor imádkozni tanítjuk a gyerekeket. Sokszor beleestem én is abba a hibába, hogy az ima szöveget meg kell tanítani. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, kórusban szavaljuk a mi atyánkot, az üdvözlégyet, vezényszóra, úgymond, de soha nem szabad elfelejkeznünk arról a leglényegesebb dologról, hogy amikor a gyerekek már tudják a közös imádságnak a szövegét, akkor azt kell mondani, hogy gyerekek, egy kis csendet tartunk most. A Jóisten itt van, átkarol a szeretetével. Amit most megtanultunk, ezt a szép imádságot, mondjuk el most Jézusnak. Nagyon sok élményem kötődik ehhez. Erre mindig, ha szabad javasolnom, fordítsatok figyelmet, és legyen rá gondotok. Az Anyaszentegyháznak a óriási pedagógiai tapasztalata 2000 éves. Hát először is az Úr Jézus a legnagyobb pedagógusunk, de ez egy külön előadás témája lehetne. Hadd szóljak néhány szót az intézményes egyházi oktatásról és pedagógiai tapasztalatunkról. Van egy régi iskola típus az egyházban, amely különféle formációkban most is létezik világszerte, és nagyszerű mintát szolgáltat a mi iskoláink számára is. Teoretikus oktatás és a személyiség hitéleti nevelésének megvalósításához. Ez az úgynevezett Schola Cantorum, énekesek iskolája. És mielőtt arra gondolnátok, hogy énekesek, hát ez biztos csak az énektanároknak szól. Mindenkinek szól, mert miközben ez a bizonyos Schola Cantorum intézménye jelen van egészen a 4. századtól mindvégig a mostani időkig, másik előadás tárgya lenne megint ennek a zenetörténeti ecsetelése, ugye Damazusz pápa indítja, a Nagy Szent Gergely már rendelkezik róla, a karolingok elterjesztik egész Európában, aztán a 16. században újra föllendül, Szent XI. Pius újra elrendeli, hogy a székesegyházak mellett létre kell hozni, második vatikáni zsinat szintén megerősíti, zárójelbe ennyit a történeti háttérről, majd azért olvassatok utána, mert érdekes és érdemes. Tehát ez a bizonyos Schola Cantorum egy olyan iskola típus, amiben a teoretikus, tehát a teória és a praxis, az elmélet és a gyakorlat, az elméleti oktatás és a gyakorlati nevelés együtt van. Így már a saját iskolánkat is érinti, ez mindegyik iskolát érinti. Ez a bizonyos titok, ez a titka a jelentőségének, mert az egyház történelme folyamán ez hol előkerült, hol háttérbe szorult, de mindig előjött, és most is jelen van a keresztény életre, életformára való nevelés miatt. Ugye a 7 szabad művészetet tanították a középkor során, ebből az utolsó a muzika szakra volt, és a kulcs pedig, és megint azt mondom, hogy a titka ennek az iskola típusnak az volt, hogy ez az iskola, ez a tanulókat, a gyerekeket összekapcsolta a liturgikus szolgálattal. Tehát az iskola és a templom összetartozott. Az oktatás, a liturgikus nevelés összetartozott, és nem csak múlt időben mondom, jelen időben is mondom, hála Istennek, mert nagyon sok helyen világszerte él ez a gyakorlat. Talán feladat ez minden katolikus iskolában, hogy az iskola és a plébánia közötti kapcsolat, illetve az iskola és a templom, a liturgia közötti kapcsolat lassan-lassan, nagy türelemmel, nagy szeretettel, de szervezve legyen, szervezve. Nem várhatjuk azt, hogy majd magától valakinek ez eszébe jut, pedig az asszisztencia végzése, mondjuk az, hogy minisztrálás, és a rendszeres zenei szolgálat, ezt nevezik szkólának, énekkarnak, ez mindig jelen volt és jelen van az egyházban. Hát hogy tudjuk a saját iskolánkban hasznosítani ezt az ötletet? Vajon hogyan bontakozik ez most Magyarországon? Csak egy kis zárójeles kitérő. A rendszerváltozás után, sőt már előtte is több helyen székesegyházi vagy plébániai gyermekkarok, illetve szkólák jöttek létre, minisztráns csoportok alakultak. Egerben például az érsek úr létrehozta az egri érseki fiúkórust, amelynek a létezése és működése példaértékű vált országszerte is, és egy egri érseki kórusiskola elindításának a csíráit és lehetőségét is akár magában hordozhatja. Vácon mi 12 évvel ezelőtt elindítottuk a székesegyházi kórusiskolát, ahol a katolikus általános iskolában 4 énekkarra osztva ez az iskola fele, 230 gyerek végez rendszeres liturgikus egyházzenei szolgálatot. Ez a lényeg. Nem az, hogy mindenki tanul hangszeren, vagy mindenki jár kórusba, hanem hogy rendszeres liturgikus énekkari szolgálatot végeznek. Tehát megvan a kapcsolat az iskola meg a templom között. Nem volt egyszerű. Nem mindenki értette ezt, hogy ennek mi a jelentősége vagy fontossága. Csak az első 10 év nehéz, biztatásul mondom nektek, de próbáljátok meg szép lassan, tapintattal, szeretettel megvalósítani. Először is, hogy az iskolában a minisztrálás oktatására bízzatok meg magatok közül valakit. Mi nálunk ez intézményes formában úgy működik, hogy szakkör. Azt még meg is lehet fizetni, tehát a gazdasági finanszírozása is rendben van, hogy egy szakkört indítani, minisztráns szakkört. Zárójelbe hozzáteszem, azért olyan kollégát bízzatok meg, aki szeret focizni, meg kirándulni is, mert pedagógusok vagytok, tudjátok, hogy ez hozzátartozik. Nem lehetséges az, hogy túl nagy tömegeket megmozdítsunk arra, hogy minisztránsok legyenek, de igenis mindig vannak és lesznek olyan vállalkozó szellemű fiatalok, akik ennek örülni fognak, és a minisztráns közösségnek örülni fognak. Sőt, még a papi hivatásoknak is bizonyos része a minisztránsok közül kerül ki. Tehát nagyon fontos, mindenhol minisztráns szakkör legyen. A másik, hogy minden katolikus iskolának van énekkara, legalábbis jó esetben iskolai énekkar. Mi nálunk is így volt, volt iskolai énekkar, és feltűnt nekem, hogy az iskolai énekkar a katolikus iskolából soha nem jött át a templomba a szentmisére énekelni. Ez addig piszkált engem, hogy először megpróbálkoztam azzal, hogy szóltam az énektanárnak, hogy nem jönnétek át az én misémre, én úgy szeretem a zenét, dehogy nem. Átjövünk, mit énekeljünk, megbeszéltük egyszer. Aztán a következő fél évben megint szóltam. Megint átjöttek. Akkor már fél évente egyszer a katolikus iskola énekkara énekelt a székesegyházban a szentmisén. Utána aztán 3 havonta, aztán 2 havonta, aztán 1 havonta kedvet kaptak. A szülők eljöttek meghallgatni a gyerekeket, a gyerekek sikerélményhez jutottak. Faltól falig tele volt a székesegyház már a végén, és kialakult annak a lehetősége, hogy így indult el aztán a székesegyházi kórusiskola. Scola Cantorum. Én nem azt mondom, hogy ezt mindenhol meg lehet csinálni, de azért kell hozzá egy jó plébános, kell hozzá egy jó igazgató, meg kell hozzá egy jó énektanár. Ez az ideális konstelláció. Ha ez nincs meg, mi nálunk nem volt meg, akkor pedig kitartó, következetes, szívós, igyekezettel kérjük, szervezzük Nem folytatom tovább ezt a témát, mert úgy gondolom, hogy mindnyájan értitek, hogy mit szeretnék tulajdonképpen elhinteni. Én tulajdonképpen ezért jöttem. Ezért jöttem.
Thank you.
A népénekek tanításáról és az iskolai kórus bevonásáról a templomi szolgálatba is megosztotta tapasztalatait Varga László kanonok, a Váci Székesegyház karnagya, a Váci Egyházmegyei zenei igazgatója.
Néhány szót szólnék a népénekek tanításáról, és arról, hogyha az iskolai kórus arra készül, hogy valamelyik szentmisén énekel. Ismétlem magam, nem elég a matériáját megtanítani, tehát a dallamot, ritmust, szöveget nem elég. Akkor se, hogyha díjakat nyerünk vele, olyan profi módon csalogányosan énekelnek a gyerekeink, hanem a lelkét, a lelkét. Werner Alajos atya, szentéletű zenészpap volt, Magyarországon 5 évig börtönt is viselt. Az ő gyakorlata volt az, amit már az előbb is érintettem, hogy amikor megtanulunk valamit, mondjuk egy kórusművet, és már jól megy, akkor, gyerekek, menjünk át most a templomba, és énekeljük-e Jézusnak? Elénekeljük Jézusnak? Jaj, de jó! Kicsikkel odaállunk az oltári szentség elé, vagy a nagyokkal már komolyabban. És aminek az énekanyagát megtanítottuk, az átlelkesül, személyessé válik, elénekeljük Jézusnak. Az iskola és a templom itt is összekapcsolódik. Sajnáljuk azt a 10-15 percet az órából, nem szabad sajnálni. Pláne, amikor nem kell öltöztetni őket télen, tavasszal, ősszel, átszaladunk a templomba. A népének tanítással kapcsolatban vannak plébániai misék, vannak iskolamisék. Az iskolamisék azok még érdekesek nagyon, pedagógiai szempontból minnyájunkat érint, hogy megint csak nehogy abba a hibába esünk az egyházzenei nevelés területén is, hogy vezényszóra, parancsszóra kötelezővé téve, ugye azt mondom, mindent tönkre teszünk, hogyha minden áron kötelezővé teszünk valamit, erőltetjük, hanem megtanítjuk a népénekeket, mert abból fog felnőtt korában majd meríteni, amikor a templomi közösségben részt vesz a szentmisén, miután megtanultuk, ott az osztályban, gyerekek, pici kis csendet tartsunk. Énekeljük el most ezt Jézusnak. Nem részletezem tovább. És végül Venite Adoremus Dominum, és az én mondani valom jelmondata pedig, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Most megint azt gondolhatjátok, hogy na, akkor most az énektanárok figyeljenek, mert aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Először is a régi, hát Szent Ágostonnak tulajdonított mondás egyébként, ez így hangzik latinul, hogy qui bene cantat bis cantat, qui bene cantat bis cantat, aki jól énekel, az bis órát, qui bene cantat, bis órát. Aki jól énekel, az kétszeresen imádkozik. Hát először is lehetne arról sokat beszélni, mi az, hogy jól. Szakmailag jól, persze, tisztán. De számunkra, akik a krisztusi életre nevelünk, és misszionáriusok vagyunk, és Istennek kiválasztottjai vagyunk, mi akkor énekelünk jól, hogyha hitelesen, őszintén, imádkozva a liturgiában főleg. Ott tesszük. Hitelesen, őszintén, imádkozva, s főként a liturgiában. És hogy kiterjesszem ezt most minnyájatokra, nem csak az énektanárokra, ezért kicsit átfogalmazom ezt a mondást, hogy aki jól tanít, aki jól tanít, az kétszeresen imádkozik. Külön előadás témája lenne, hogy hogy kell jól tanítani. Valószínűleg közületek sokan jobban tudják, mint én. Elméletileg és gyakorlatilag is egyaránt. Jól tanítani, úgyhogy a tanítás az valóban imádsággá váljon, és hogy kétszeresen imádkozzunk azáltal, hogy tanítunk, azon múlik, hogy én milyen lelkülettel teszem, milyen szándékkal teszem. A lélekben dől el minden, az én lelkemben, a saját lelkemben. És befejezésül hadd mondjam azt, hogy a lényeg pedagógiai szempontból, a lényeg ezt is fölülírja az egészet. Biztos vagyok benne, hogy emlékeztek a felvidéki 104 éves korában elhunyt idős pedagógus tanárnénire, Tamás Ilonka nénire. Óriási nagy sajtóhír volt annak idején, hogy fölvette a magyar állampolgárságot, és emiatt elvették tőle a szlovák állampolgárságot, talán így emlékeztek rá. De nem ez a lényeg, hanem egy fiatal riporter hölgy megkérdezte tőle, én is láttam a tévébe ezt, hogy Ilonka néni olyan nagyszerű pedagógiai munkát végzett egész életében, most 101 éves, akkor, amikor ez a riport készült, annyi volt, vajon mi volt a titka, mi volt a pedagógiai módszere? És akkor ez a szép arcú idős néni, aki az egész életét végig tanította, valahogy úgy az a bizonyos láng, ami a ti szívetekben most itt van, az fölfény lett az arcán. Palócosán beszélt. Azt mondta, hogy kislányom, ilyen kedvesen megszólította a riportert, kislányom, a módszer én vagyok. Ha nem emlékeznétek rá, akkor most emlékezzetek vissza. Kislányom, a módszer én vagyok. Persze, szükség van professzionális pedagógiai módszerekre, szükség van. De mégis soha nem felejtem el ezt az őszinte és lényegre mutató szavakat, és ezzel zárom mostani gondolataimat, mert igazában véve önmagunkkal, a saját személyiségünkkel tanítunk és nevelünk. Mert nem az gyakorol a legnagyobb hatást a tanítványainak életére elsősorban, hogy mit és hogy milyen módszerrel tanítunk, hanem a hitelességünk, hogy hogy bánunk másokkal, és hogy milyenek vagyunk, hogy kik vagyunk.
Varga László kanonok, a Váci Székesegyház karnagya, a Váci Egyházmegye zenei igazgatója előadását hallották. A felvételt az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő oktatási nevelési intézmények lelkipásztorai, pedagógusai számára tartott tanévnyitó ünnepségen készítettük. Thank you.
Játékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat vasárnap 17 óra 15 perckor megismételjük.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.